Kegyelem nektek is békesség Istentől, mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet, fennállva dicsérjük Istenünket a 264. énekünk első versével. Áldjon én lelkem a dicsőség erős királyát. Sok szeretettel köszöntjük a kicsit nyárias gyülekezetet, biztos sokan vannak el. Mi is éppen, hogy hazajöttünk külföldről, aztán jövő héten menjünk el megint csak máshová. De szeretettel köszöntjük, akik itt vannak, és akik esetleg a YouTube-on keresztül néznek minket. Folytassuk a Isten tiszteletünket az új énekesüzet 181. énekével. Tőled árad minden áldás. Hallgassuk meg Isten igényét, hogyan szól hozzánk ma az Ószövetségi Mózes első könyvéből, a 11. rész első 9 verséből. Jól ismert történet, Bábel története. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt, amikor útnak indultak keletről, Sinár földjén egy völgyre találtak, és ott letelepedtek. Azt mondták egymásnak: gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezünk magunknak nevet, hogy el ne szélednünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa ezt a várost és a tornyot, amet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték azt Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Imádsággal válaszoljunk Istennek. Köszönjük, édesatyánk, hogy most itt lehetünk veled, egymással. Köszönjük a meghívásodat, és köszönjük, hogy elfogadhattuk ezt. Köszönjük az egészségünket, még oly relatív is. És köszönjük azt, hogy ismerhetünk téged. És köszönjük, hogy ma is azt arra találkozóra hívsz meg, amiben még jobban megismerhetünk téged, és önmagunkat is. Urunk, szeretnénk nem elkövetni azt a hibát, amit a bábeli nép, szeretnénk nem nélküled élni, szeretnénk téged keresni a tekintetünkkel, az akaratunkkal, szeretnénk veled élni, veled megvalósítani az életünket. Köszönjük, Urunk, hogy erre hívtál minket most. Így kérünk, Urunk, hogy akár az igén, a lelkiismeretünkön, szelíd hangodon keresztül mutass rá, mik a bűneink, mik a fogyatkozásaink, és te terelgessél minket a te utadon. Kérünk, Urunk, hogy bocsáss meg a bűneinket, legyen ez az alkalom a te rád ismerés, a magunk bűneinek a felismerésének az alkalma, a hozzátérésnek, a te dicsőítésednek az alkalma. Jöjj szent lelkeddel, áldj meg minket. Amen. A 165. dicséretünket énekeljük, az első versét, itt van Isten köztünk, ezzel készüljünk az ige hirdetésre. Fennállva énekeljük ezt az éneket. Két igét olvasok az előfelolvasott ige szakaszhoz, a Zsoltárok könyvének a második részét, illetve az első korintusi levélből egy részletet. Miért tombolnak a népek? Milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. A mennyben lakozó kineveti, és az Úr kigúnyolja őket. Majd így szól hozzájuk haragjában, izzóharagjában így rémíti meg őket. Én kentem föl királyomat, szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az Úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy, fiammá fogadtalak ma téged. Kérd tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetöröd őket vasvesszővel, szétzúzod, mint cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti bírái a földnek, félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. És Pál apostol leveléből a Korintusiakhoz írott első levél első részéből, 22. verstől, és miközben a zsidók jelt kívánnak, és a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak ugyan megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt az Isten ereje és az Isten bölcsessége. Mert az Isten bolondsága bölcsebb az emberek bölcsességénél, és az Isten erőtlensége erősebb az emberek erejénél. Egy viccel szeretném kezdeni. Tudom, hogy van, aki nem szereti a viccet a Isten tiszteleten, van, aki meg kifejezetten hiányolja a viccet. Ráadásul egy elég veszélyes viccet mondok, mert ez az én esetemben nem igaz, amit mondok. Azt kérdezi a találós kérdés a vicc, hogy mi a különbség Isten és a feleségem között. Már eleve látszik, hogy egy maszkulinista, egy férfi soministra visz lesz. Hát azt tudjuk, szerintem sokan tudják, hogy hát Isten mindent tud, de a feleségem mindent jobban tud. Hát igazán ez nem a feleségekről szól, ez az emberiségről szól. És most megint szegény nőkön csattan az ostor, mint amikor annak idején Éva leszakította, fáról azt a gyümölcsöt, és adott a vele levő szegény férjének. Most az Isten, illetve a sátán kísértése a jó és gonosz tudásának fájával ugyanolyan, tehát olyanok lesznek, mint az Isten. Ez jelenik meg ebben a könyvben is, amit felolvastunk a Mózes könyvében. Szinte egy új kísértés történet, egy új megistenülési próbálkozás, hogy majd ha vesztek erről a fáról, ha bölcsek lesztek, megistenültök, jobbak lesztek az Istennél. Be is bizonyítjuk, hogy nincs Isten, vagy hogy nincs rá szükség, mert mi is vagyunk olyanok, mint ő, ha van. Mondhatjátok, hogy de hát ez egy vicc, nem? És nem, vannak ilyen könyvek. Az egyik régi könyvem a Beatlesről, ez az alcímet viseli, hogy népszerűbb Jézus Krisztusnál. Vagy volt valamelyik pár évvel ezelőtt egy ilyen kis cikk az interneten, hogy többen fordulnak a Google-hoz, mint Istenhez. Népszerűbb a Google, mint Isten, mert a Google mindenre választ ad, és Isten pedig nem ad mindenre választ. Hát, na, no comment. Leváltjuk át, meg, és kijavítjuk azokat, amiket Isten rosszul teremtett. Emberi hübrisz, gőg és büszkeség, divatos szóval pride. Ugye? Mondok még példákat. A párizsi kommun bár könnyített a munkásokon a 8 órás munkanap bevezetésével, de megpróbálkozott a 10 napos munkahét bevezetésével is, és hát persze nem sokáig bírta sem ember, sem állat. A Szovjetunió is megpróbálta átírni a naptárt 5 napos heteket alkotva. Aztán Stalin maga látta be, hogy ez nem megy így tovább, és ő is feloldotta ezt a dolgot. Darwin is kidobta Istent, amikor megalkotta az elméletét arról, hogy nem kell ahhoz Isten, hogy élet és értelmes élet keletkezzen. És elég a véletlen is, és a természetes kiválasztódás elve. És szovjet tudósok aztán erre az elvre, hát tudósok idézőjelben alapozva próbáltak kísérletezni, hogy embert és emberszabású majmot hozzanak össze. Ezek kapcsolatából bizonyítsák, hogy mennyire közeli rokonságban vagyunk. Hála Istennek, hogy ez nem sikerült. De hogy az ember hübriszében mire képes, vagy legalábbis milyen ötletei vannak. És még nem fejeztem be a sort. A babiloni történet szellemi sémája az, hogy fogjunk össze, ügyesek, okosak vagyunk, erősek vagyunk együtt. A kollektív erő és bölcsesség isteni magasságba emel, szerezzünk magunknak nevet, nem más, mint dicsőséget. Hát ez a bizonyos dicsőség vágy, ami minket Isten fölé akar emelni. Kultúrák tündöklése és bukása az emberi történelem, és a közösség és a tudomány Isten nélkül ezt eredményezi. Nézzünk meg egy diát, ami ezt a bizonyos Bábel tornyát akarja elénk hozni, és hogyha megjön ez a dia, igazán azt látjuk, hogy ez egy korabeli ábrázolás. Építsünk egy égigérő tornyot, ott már látjuk, hogy a fellegekben is a felhőket éri ez a torony. Hát, hogy a valóságban mennyi ideig épült és mennyire ért az égig, ezt nem tudjuk. De az a lényeg, hogy feszegetjük a határainkat, az emberi határainkat, másszunk fel az égre az Istenhez, és legyünk vele egy szinten, és akkor majd kiderül, hogy mi is vagyunk olyanok, mint ő. Vagy esetleg le is hagyjuk őt. Emberi vallások erőlkedése ez, és a következő képet, ha megnézzük, tulajdonképpen ez a káldeus, illetve a sumér templomoknak az alaprajza, vagy a váza, hogy fölmegyek egy lépcsőn, egyre magasabb hegyet építek a síkságon, és aztán ott fönt az oltáron áldozom az áldozatomat, hogy kinek, ki tudja, talán éppen a saját dicsőségemnek. Ma is tornyokat emel a tudomány és a technológia, nézzük a harmadik PPT-t. Ez nem tudjuk, hogy pontosan milyen céllal, illetve hát nem tudjuk, hogy mennyire deklarálva van ez a cél. Ami a legmagasabb, ez 600 méternél is magasabb, 680 méteres, azt hiszem ez a kalifa tornya. Úgyhogy, hogy ki kivel versenyez itt, lehet, hogy van ebben egy kis nemzetek közötti versengés is, vagy vallások közötti versengés is, minden esetre bármit is akarnak ezekkel a tornyokkal kifejezni, miközben ezt a tornyot felépítették valakinek a dicsőségére, hát nem tudjuk, hogy mi mindentől kellett elvenni azt a pénzt. Vagy magasra szárnyal a elrugaszkodó földtől a technológia, és most nézzük a negyedik PPT-t, ahol volt egy ilyen, hogy űrverseny, annak idején a hidegháború alkalmával, és ez most is folytatódik, most már benne van Kína is, meg benne vannak milliómosok is, meg van űrturizmus is, tehát sok minden van. És miközben ekkora nagyokat ugrunk, és szeretnénk úgymond Isten magasságába emelkedni, nem mindenki botlik Istenbe. Ugye Jurij Gagarinról tudjuk, aki hát nem, legalábbis neki van tulajdonítva ez a mondás, hogy bár voltam az űrben, nem találkoztam Istennel. Ez volt ugye a szovjet propagandának is a célja, hogy az embereknek az Isten képét megoldsák, hogy leneveljék az embereket, hogy Isten van, az Isten hitről. És mennyire más James Benson Irwinnek a bizonyságtétele. Azt mondja, a Holdon kristálytisztán rohant meg Isten, és Szent Fia végtelen hatalmának az érzése. Jó volt az, aki Holdra lépett másodszorra. Másodikként. A Holdon éreztem Isten lenyűgöző jelenlétét. Lelkét olyan közel éreztem magamhoz, ahogyan a Földön sohasem éreztem. Megdöbbentő volt. Azóta imádkozom. Azóta hirdetem az egész világon, Indiában, Kínában, Németországban és más országokban lelki üzenetemet, ami így hangzik. Minden ember élhet áldottan és boldogan, ha reménykedik és imádkozik, hogy Isten átalakító érintése által megkapja a Krisztus iránti szeretetet. Köszönöm szépen. Nem kell azonban ilyen látványos témákat keresni. Bocsánat, még lesz egy. Igen, a következő témát nézzük meg. Az ember megistenülési vágyát, hogy tetten érjük, van egy ilyen kis lista, amit készítettem. Tulajdonképpen ilyenkor mindig egy kicsit bennem van a félsz, amikor ilyen nagy témát ölelek, hogy nem megy el valamilyen tematikus irányba, olyan irányba az ige hirdetés, ami nem kívánatos, mert csak reagálgat valamire, amit hát nekünk tálalnak. És nagyon sokszor ez a szerepet szánják az egyháznak, hogy vannak bizonyos témák, amikkel a politika vagy a sajtó foglalkozik, és akkor beszeretnék rántani az egyházat, hogy hát ti nektek mi erről a véleményetek. És most a legutóbb Balogh Zoltánnak egy interjúját olvastam, aki ezt nyilatkozta, hogy ha mindig egy állami vagy politikai dekrétumra válaszolnánk, akkor nem lenne igehirdetés. Vagy Hodász András, aki a katolikus egyháznak egy ilyen friss hangja, akit nagyon szeret a liberális média is hát támadni is, meg interjút csinálni vele. Ő rajta is azt kérik számon, hogy hát miért nem prédikál olyan dolgokról, mint a mély szegénység, vagy a fenntartható fejlődés. Ugye itt két csoportba tettem ezt a témákat. Tudomány, technológia, ez mondhatni semleges dolog, vagy lehet jó is, meg rossz is. A jobb oldalon pedig a visszaélések és az abúzusokat soroltam föl, amik nem feltétlenül függnek össze a baloldali oszloppal, de minden esetre ott van a veszély, hogy ezt a tudást, ezt a tudományt, amit az ember úgy érzi, hogy jobban tud, mint Isten, a jó és a gonosz tudását bizony nagyon sok esetben gonosz tudásra használjuk. Vagy éppen hiába minden technika a zsebünkben, a kezünkben, az agyunkban, a fejünkben, a szívünkben nincs, és vagy nem akarjuk utolérni a bűnösöket, vagy nem tudjuk utolérni azokat, akik rosszra használják a tudományt, vagy nem tudjuk. Tehát vagy nem akarjuk, vagy nem tudjuk. Ki tudja, milyen politikai érdekek és lobbik pénzei manővereznek bizonyos zsebekben, és ki tudja, hogy ha nem is manővereznének, hogy egyáltalán leállítható az emberi gonoszság. Bármelyik témára nézünk, mondjuk válasszuk a környezetvédelmet vagy a tudományt, mondjuk egy folyószabályozás, ami kapcsán megtudjuk, hogy mennyivel több tényezőt kellett volna figyelembe vennünk, mint a kitűzött célunkat és a hasznunkat. Talán az idősebbek emlékeznek Bős Nagymarosnak az esetére, akkor ebből politikai szavazás is, meg véleménygerjesztés is volt. Nem tudjuk, hogy mi minden történt volna, hogyha felduzzasztják a Dunát. De tudunk egy pár dolgot a szovjet vívmányokról, ahol megtették azt előtanulmányok, vagy felületes előtanulmányokkal, és bizony biológiai katasztrófákat idéztek elő. Vagy az elektromos autók, ugye, ami most nagyon-nagyon fontos, meg értelmes téma. Ennek is a dilemmája nem egyszerű, mert mi lesz az őket gyártó sorokkal, illetve mi lesz azokkal a hajtócellákkal, azoknak az újrahasznosításával. Nem kerül-e többe, hogy ezt semlegesítsék, vagy újrahasznosítsák. Nem hagyja nagyobb CO lenyomatot a környezetben, mint az elődeink. Tehát annyira megindul egy kampány a tudomány nevében, a mindenható tudomány nevében, és akkor az emberek be vannak állítva egy sorba. Nem szeretnénk ebbe a sorba beállni. A génmanipulációs és pszichológiai kísérletekbe bele sem akarok menni. Természetesen itt is van tiszta, és van tisztességtelen irány. Politika. Na, itt megállok. Kinek van igaza? Annak, aki látja és felismeri Istent. Aki akarja látni Istent. Aki elismeri Istennek az istenségét, és a saját maga kicsi emberségét. És itt újra veszélyes vizekre vezünk, mert jól éreztük magunkat, amíg az uralkodókat, meg a királyokat szapultuk, politikusokat, tudósokat, jogászokat, orvosokat és egyéb hatalmasokat kritizáltunk, de tulajdonképpen a kicsi emberről is szó van. Tehát mi könnyen mutogatunk másra, de ez rólunk szól, az ige rólunk szól. Lehet, hogy mi vagyunk azok a kis királyok, lehet, hogy mi vagyunk azok a fejedelmek, akikre a zsoltáros felhívása szól, hogy csókoljátok a fiút, amíg nem késő. Ezzel az attitűddel élhetjük az életünket. Művelhetjük a tudományt is, alázattal, de vehetünk részt a pályaválasztásunkban, most fiatalokra gondolok, napokban ugye éljük meg ezt mi is a saját gyerekeinkkel, hogy amikor én készülök az életemre, mi mindent veszek figyelembe? Amikor készülök a párválasztásomra, vagy amikor egyáltalán folytatom a kapcsolataimat, akkor mennyire kérem ki Isten véleményét? Nem csak az érzelmeimre hallgatok, vagy a mások véleményére, önző érdekeim szerint mérlegelek esetleg, mennyire veszem figyelembe azt, hogy mit ír az Isten igéje? Mennyire kutatom ezt egyáltalán? Mennyire hozom be a közösségbe? Nagyon sok esetben láttuk azt, hogy valaki azért bújt el a közösség elől, mert azt az életet, amit élt, azt nem vállalhatta a közösség előtt. Úgyhogy a közösség, az Isten közössége, a gyülekezet egy ilyen kontroll közösség, és hogyha valaki úgy érzi, hogy huha, én nekem innen mennem kell, akkor az egy jelzés értük arra, hogy valamit nem Isten szerint csinálok, vagy legalábbis meg kell vizsgálnom. Ez az attitűd az alázatnak, a bűnbánatnak, az Isten keresésnek az attitűdje. És egy személyes élményemet hadd osszam meg. Most el voltunk Berlinben a családdal, és hazahoztuk a nagylányunkat az ottani ösztöndíjról. Hát Berlin egy nagyváros, ott tényleg vannak igazi felhőkarcolók is, nem úgy, mint nálunk Budapesten, de bevallom őszintén nektek, hogy ugyanaz az érzés fogott el Berlinben is, mint Budapesten is sok esetben, hogy itt van ez a nagyváros, ez egy nagy nyelő, egy faló, egy olyan kórokozó, ami zabálja mindazt a jót, mindazt a szépet, azt a terményt, azokat az állatokat, növényeket, amiket a vidéken megtermel a sok aranyos ember. Ez lehet, hogy egy teljesen szubjektív dolog, amit most így mondtam, de tényleg ez az érzésem. Városban, lakom és városban nőttem föl, igaz, hogy kicsit ilyen vidékies környezetben, mint Káposztásmegyer, meg Kelenföld, de érzem azt a kontrasztot, hogy a városnak a hübrisze, a gőgje, az a választék, az a sokféleség, az a gazdagság, amit tulajdonképpen az Isten természetéből nyerünk, az valahol elszáll velünk a ló, és rosszat tesz nekünk. Nem, bevallom őszintén, hogy gyönyörködöm az épületekben, és elismerem az emberi nagyságnak, meg a tudománynak az értékét, de félelmet kelt bennem, és inkább vágyolom, vagy vonzódom a vidék felé, ahol megtermelik a jót, megtermelik a növényeket, a terményeket, ahol megtermeljük azt, amit aztán mit megeszünk különböző éttermekben, vagy pedig megvásárolunk a szupermarketekben, nem is tudva, hogy hogyan állítják elő. Biztos beköszön egy kicsit az élelmiszeripari múltam is, de hogy olyan jó lenne közelebb lenni Istenhez, közelebb lenni a természethez. Olyan sokakat kikényszerít most a hatalmas meleg, hogy kimenjenek a teraszra. Van, aki a panel lakásban nem tud már éjszaka aludni, és kimegy a teraszra, és fölnéz az égre, és hopp, ó, itt van egy kis természet, amit látok a házak között. Nagyon, nagyon eltávolodtunk Istentől, és amikor az ember várost épít és tornyot épít, akkor itt van a bábeli történetnek az intő példája, hogy amikor nem Isten van a középpontban, amikor Isten kimarad a centrumból, az életünk és bármilyen döntésünknek a középpontjából, a disziplináinknak a középpontjából, akkor félrecsúsztunk. Akkor beleesünk az engedetlenség, az elbizakodottság, az önző dicsőségkeresés és a büszkeség bűnébe. Minden, ami dicsekvés, minden, ami büszkeség, ennek a bűnnek az indikátora, az az ellenszer, hogy nézzünk Isten gyengeségére és bolondságára. Ami megjelent Jézus Krisztusban, az evangéliumban, térjünk vissza az igéhez, Isten szeretetéhez és Jézus megváltásához. Mert itt van a New Age, ugye az még 40-50 évvel ezelőtt mondták, hogy jön az egységes emberiség, ilyen-olyan Egyesült Államok, az ENSZ, az ENSZ-re egyébként a Jehova tanúi nevezetű kisegyház azt mondja, hogy ez a fenevad. Ne nevessünk rajta, mert mi ránk meg azt mondják, hogy mi vagyunk a parázna Babilon. Úgyhogy megvan rólunk is a véleményük. Mindenki elveszi méltó jutalmát. De az elv, a második Zsoltár, béküljetek ki a fiúval. Ránk személy szerint is vonatkozik. Nem csak a királyok lázadnak és a nemzedek gondolnak hiába valóságot, hanem mindenki a hiába valóság útjára tér, azon jár, aki nem Isten bölcsességét, nem az evangélium bolondságát éli. Minden ember vétkezett és hiány van az Isten dicsőségének, én is. Elveszett lázadó vagyok, bármilyen teljesítményt teszek az asztalra, bármilyen diplomát teszek az asztalra, Isten ítélőszéke előtt végem van. Egy megoldás van, Jézus Krisztusnak az áldozata. Erről tudunk, ezt prédikálja Pál, és ez a mi dolgunk is, a gyülekezetnek is, a lelkészeknek is, ez a ti dolgotok is, ahova mentek, hogy erről prédikáljatok először az életetekkel, és aztán szóban is. Amikor megkérdezik, hogy mitől vagytok ilyen kedvesek, vagy mitől vagytok ilyen szeretetteljesek, akkor csak ennyi, oda mutatok Jézus, hogy tőle kaptam. Én is elveszett ember voltam, de megoldódott az életem. Egy attitűd a helyes, a bűnbánat, az alázat. Én vétkeztem, és te megmentettél engem. Most az úrvacsorára is készülünk, és így fejezem be, hogy mindaz, amit Isten megtett értünk Jézus Krisztusban, mindaz, amire elhívott minket, mindaz, ami bármilyen nagy teljesítmény, vagy bármilyen nagy tudományos, vagy szociális, vagy politikai, vagy bármilyen dologra hívott el minket, mindez lehet jó, és mindez lehet tiszta, hogyha ő van a középpontban. Hogyha őrá nézünk, és nem ővele versenyzünk, hogyha nem felejtjük előtt, és nem kelünk versenyre vele. És így van ez a mi pici, apró, kicsi döntéseinkben és a dolgainkban is. A legapróbb dolgainkban, a gyermeknevelés, a párkapcsolatunk, a minden apró pici döntésben, abban, hogy mire használjuk a pénzünket, mire használjuk az időnket, az energiánkat, mindenben. Ha nem az Isten van, nem az Isten van a középpontban, akkor Bábel sorsára jutunk. Bábel, Babilon, az sumér nyelv szerint ugye az Istenek kapuja, érdekes a héber, vagy a sémi nyelv szerint pedig Bábel azt jelenti, hogy összezavarás, vagy zűrzavar. És valóban Isten ezt használta fel, hogy minket az önhítségünkben és a büszkeségünkben megakadályozzon, és észre térítsen, és szétszélesszen, hogy ő rá támaszkodjunk, hogy az ő arcát keressük, és hogy tényleg azt mondhassuk el, hogy Isten mindent tud, és én csak annyit szeretnék tudni, amennyit Isten nekem megmutat. Nem akarom jobban tudni, mint Isten, hanem szeretném azt tudni, amit Isten tudott velem. És szeretném az Istent ismerni, és akkor gazdag leszek. És akkor elértem az életem célját. Adja Isten, hogy akár nyaralni megyünk, akár visszamegyünk dolgozni, akár gyermeket várunk, vagy házasságra készülünk, hogy minden döntésünkben ott legyen Isten, minden döntésünkben kérjük az ő véleményét, és minden mozdulatunkban próbáljunk ránézni és őt dicsőíteni. Amen. Az új énekes füzet 22. énekével válaszunk az ige hirdetésre. Isten lelke, mint egy folyó árad ki, és tisztítja meg a népeket és a népek tengerét. Hadd legyen a mi szívünkben is ez a folyó, és hadd legyen a mi szívünk is ennek a medre közvetítője, hogy továbbadjuk a népeknek, ránk bízottaknak. Amen. Bye. Kegyelmes édesatyánk, a bocsánatodért jöttünk esedezni, hogy hittünk az ördögnek, hogy rászedett minket, hogy van több. Van több, mint amit te nyújtasz, mint amit, aki te vagy. Bocsáss meg ezekért. Urunk, szeretnénk közben járni a világ népeiért, a vezetőkért, a hatalmon levőkért, akár politikai, akár gazdasági, akár tudományos, vagy egyéb jogi hatalmon levőkért, vezetőkért, hogy kérünk, hogy adj nekik bűnlátást, érzékenységet. Mutasd meg magadat nekik. Mutasd meg, hogy mit tesznek rosszul. Urunk, érezzük ennek a felelősségét, hogy nekünk is van mondani valónk, és nekünk is lehet szavunk. Kérünk, Urunk, hogy ez a szó legfőképpen az imádságban hatangozzék el. Hadd legyünk közbenjárók minden felelős vezetőért. Így könyörünk, Urunk, a vallásunk, a felekezeteink vezetőjéért is. Legfőképpen azért, hogy az igédet hirdessék, az evangéliumot. Ne próbáljanak behódolni világi trendeknek, ideológiáknak, hanem csak azt hirdessék, ami a Bibliában megvan írva, a te igédet. És Urunk, imádkozunk azokért a világi vezetőkért is, akikre szintén hatalmas felelősséget bíztál. Urunk, ahogy körülnézünk, torzsalkodást, viszálykodást, kegyetlenséget látunk. Urunk, kérjük, hogy adj a vezetőkbe kegyelmet, irgalmat, alázatot, jóságot és téged keresést. Hallgass meg a mi imádságunkat. De Urunk, imádkozunk a gyülekezeteinkért és magunkért is. Kérünk, hogy elsősorban magunkon hadd lássuk meg, ami hibádzik, ami nem te szerinted való. És így kérünk, Urunk, hogy most készíts minket az úrvacsorára is bűnvallással, bűnmegtagadással, bűnbánattal, hogy megnyílhassanak tényleg a mennyek kapui, amit Jézus Krisztus nyitott ki áldozatával, hogy megnyílhasson tényleg a te országod, amit ember nem érhet el saját erejéből, de Jézus Krisztus ezért jött, hogy megnyissa nekünk. Így kérünk, Urunk, hogy jöjj, legyél velünk az úrvacsora sákramentumában, emelj föl minket magadhoz, tisztíts meg, oltalmazd meg, erősíts meg és adj új értelmet. Téged áldunk Jézus Krisztus nevében. Amen. Az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk el együtt. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Befejezésképpen egy igazi olyan dicsőítő éneket énekeljünk, amivel Isten királyságát elismerjük, és nem gondoljuk mi magunkról, hogy mi lennénk a királyok. Az új énekesüzet 111. énekét énekeljük fennállva, Király vagy.
Most már a májunkra
Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Áldás békesség, további szép vasárnapot, akinek van nyaralást, viszontlátásra.